A mi segítségünk és karácsonyi ünnep szentelésünk gazdag megáldása, jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit karácsony áldott ünnepén. Énekeljük testvérek kezdő énekül a 193. éneket. A 193. ének így kezdődik. Dicsőség az Istennek, dicsőség az Istennek fenn a magas egekben. Hallgassuk meg, drága testvérek, a karácsony örömhírét a János evangéliumának első részéből, a 9. verstől kezdve. János evangéliumának első részéből, a 9. verstől olvasom Isten igéjét. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, és lakozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és kiáltott mondván, ez volt, akiről mondtam, aki utánam jön, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemet. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lapozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk! Íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 194. énekünk első 3 versét. A 194. ének így kezdődik: dicsőség mennyben az Istennek. Imádkozzunk! Teremtő és megváltó Istenünk, hálaadással köszönjük neked, hogy ünnepet szerzel nekünk. Köszönjük, hogy a legnagyobb ünnep a Jézus Krisztus megszületése. Köszönjük, hogy az ő közénk érkezése ma is folyamatos. Hiszen szeretne királyként és életünk uraként végérvényesen megjelenni egyre több egyén életében, egyre több családban, egyre több közösségben, azért, hogy az ő érkezésével eljöjjön hozzánk a mennynek a tisztasága és szentsége, az Isten tartós békessége. Mert látod, Urunk, őszinte bűnbánattal megvallani kényszerülünk, hogy nekünk nincs tartós békességünk. Amikor elszakad a tekintetünk, a szívünk a mennytől, és csak a földre szegedett tekintettel saját kis előnyünkért harcolunk, amikor egymás érdekeit keresztezzük, olyankor elvész a mi békességünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy karácsonykor újra és újra meglepsz minket ezzel a mennyei ajándékkal, a te isteni békességeddel, amit szeretnél tartóssá tenni hétköznapjainkban is. Könyörülj rajtunk, hogy most a te közeledben, ezen az áldott ünnepen tudjon megnyugodni a szívünk, tudjon minden tehertől mentessé válni a lelkünk, és tudjunk ismét fölszabadult örömmel hálát adni a te legnagyobb karácsonyi ajándékodért, a testet öltött fiúért, akiben megjelent a bűnösnek a kegyelem. Köszönjük neked, hogy ennek a megjelenésnek a tanúivá akarsz ma is tenni minket. Légy irgalmas, Urunk, hogy ennek a megjelenésnek a rabjaiként tudjunk tovább menni a hétköznapokban, újongó szívvel, mint a te szerelmed megragadottjai, akik tudjuk, hisszük, mert újból átélhetjük, hogy meglátogatott minket az Isten. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 438. ének első versét. 438. ének első versét énekeljük, mely így kezdődik: halld, mint zeng az egész ég, a királynak dicsőség.
Hallgassuk meg, drága testvérek,
a karácsonyi evangéliumot Pál apostolnak a Tituszhoz írt leveléből, a második rész 11. és 12. verseiről. Felolvasom az igét Pál apostolnak a Tituszhoz írt leveléből, a második rész 11. és 12. verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Eddig tart a szalapíjat. Drága testvérek, a karácsony evangéliumát Lám Pál apostol, az ő egyik barátjához intézett levelében így fogalmazza meg nagyon tömören: megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Testvérek, a reklám hadjárattal telített világban egyre több és egyre újabb árucikk jelenik meg, és ezekre egyre intenzívebben próbálják felhívni a fogyasztók figyelmét. A gyártócégek, a reklámszakemberek, hogy figyeljünk föl, kapjuk fel a fejünket, és ámuljunk azon, hogy megjelent egy újabb technikai vívmány, egy újabb találmány, egy újabb használati vagy szórakoztató eszköz, és nyilván arról akar meggyőzni, különösen ilyenkor karácsony előtti hetekben a sok-sok reklám, hogy erre az újabban megjelent sok-sok kütyüre neked feltétlenül szükséged van, mert enélkül nem lesz teljes az ünneped, sőt, meg is érdemled, és ezért feltétlen vásárol csak meg. Aztán nem egyszer döbbenten tapasztaljuk, hogy az agyon reklámozott sok csicsás földi csecsebese alig tart, mert kiderül, hogy olcsó kínai tömegáru, és csak azért olyan csicsás és színes külsőleg, hogy az embernek az érdeklődését fölkeltse, és mielőbb ráharapjon. Aztán csalódottan tesszük le nem egyszer, és úgy érezzük, hogy megint rászedtek, hogy valaki megint hasznot húzott a mi hiszékenységünk, vagy éppen naivságunk nyomán. És hát Isten nem ilyen módon reklámozza nekünk a karácsony ajándékát. Isten nem akar rászedni minket újra az idei ünnepünkön. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, nyilván első hallásra úgy tűnik, hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel az ajánlattal. Hiszen mi 21. század modern, vagy akár posztmodernnek nevezhető emberei vagyunk. És egy ilyen ózsdi, talán teológiai, vagy éppen egyházi kifejezéssel, hogy kegyelem, nem tudunk már mit kezdeni. Különben is ez a világ ma már sokkal inkább a kegyetlenség, a lelketlenség, az érzéketlenség vonalán mozog, és egyre kevésbé tud mit kezdeni a kegyelemmel. Már azt tapasztaljuk, kicsi gyermekkorunktól kezdve, hogy egy kegyetlen versenynek vagyunk az áldozatai. Már osztályozzák a gyermekeket kisiskolás korukban, kinek jobb a teljesítménye, ki bír gyorsabban futni tornaórán, ki mutat fel nagyobb teljesítményt ilyen és olyan területen, és nyilván jutalmazzák is, aki pedig nem jut be elsőként a célba, vagy nem tud nagy teljesítményt produkálni, az lemarad, azt lenézik, azt kikerülik, azt leírják, és sajnos erre hajt rá a társadalom is, egyre inkább a versenyszellem leng körül minket, és lesz egyre több ember ennek a lelketlen, kegyetlen versenyszellemnek az áldozata. Még az intézmények működéséből is hiányzik a kegyelem. A Ford neves cégnél például 1-től 27-ig terjedő skálán osztályozzák az alkalmazottakat. A legegyszerűbb munkás az egyes számot viseli ezen az osztályozási skálán, és a legmagasabb a 27-es számot az igazgató tanács elnöke, a nyilván a legnagyobb jövedelmű ember és a legfontosabb személy viseli. Ott van Indiában a nagyon sokat károsztatott kasztrendszer, ami ma is érvényesen működik ott. Aki beleszületik egyik kasztba, soha át nem kerülhet egy másikba, és már születésétől fogva megbélyegzettként éli le az életét az, aki egy alacsony kasztba születik. Sokszor a családok életét is megnyomorítja a kegyelem hiánya. Amikor érzéketlen, lelketlen, kegyetlen viszonyulást tapasztal a gyermek a szülő részéről, vagy később a szülő a gyermek részéről. A neves amerikai író Hemingway családjáról tudjuk, hogy nem ismerte a kegyelmet. Mivel Hemingway gyermekkorában, serdülő korában szabados életvitelű volt, az anyja egyre jobban meggyűlölte emiatt. A születés napjára tortát küldött, de melléje csatolt egy pisztolyt is, amivel a nagyapja megölte magát. Hemingway soha nem tudta túltenni magát az anyja iránti gyűlöleté. Lehet, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy felnőtt korában önkezüleg kioltsa saját életét. És hát a kegyelem hiánya ölni tud. A kegyetlenség lelket tud sorvasztani. És ez a világ nagyon rászorul a kegyelemre. Ezért mondja Pál apostol, a karácsony csodáját egy mondatba sűrítve, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Az a kegyelem, ami túlnő a törvény merev és szigorú, sokszor lelketlen világán. Az első igéből olvastuk János evangélista tollából, hogy a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig Jézus által érkezett közénk. Tudjuk, hogy a törvény világa úgy működött, hogy szemet szemért, fogat fogért. Ha rajta kaptak valakit egy paráznaságon, akkor a nyilvánosság elé hurcolták, és a mózesi törvény alapján jogosan, minden lelkiismert furdalás nélkül halálra kövezték a vétkest. Ezt akarták tenni azzal az asszonnyal is, akit rajta kapva Jézus elé cipeltek a farizeusok és írástudók, a törvény szigorának a birtokában, már is a köveket előkészítve, kezükben szorongatva, hogy ki kutassák Jézus véleményét, lám rajta kaptuk, a törvény halált szán neki. Te mit mondasz? És tudjuk, hogy Jézus milyen bölcsen, milyen lelkiérzékenységgel oldotta meg ezt a nagyon kínos helyzetet, amiben végül is magát Jézust akarták rászedni és csapdába csalni. Aki közületek nem bűnös, az dobja rá az első követ. Mindjárt elkotródtak, és ott maradt az asszony életben, mert a kegyelem túlnőtt a törvény szigorán, és életet mentett. Egy amerikai neves író, jelenkori író írja le egyik könyvében, hogy egy chicagói hajléktalanok közt működő szociális munkás barátja mesélte el a következő esetet. Mondja ez a szociális munkás, egyes szám első személyben, oda jött hozzám egy szerencsétlen hajléktalan beteg prostituált, aki már nem tudott enni adni 2 éves kislányának. Zokogva mesélte el, hogy időnként még a 2 éves kislányát is pervers férfiak rendelkezésére bocsátotta, mivel így egyetlen óra alatt több pénzhez jutott, mintha egész éjjel kint állt volna az utcán. Nincs más választása, csak így tud pénzt szerezni kábítószerre. Fogalmam sem volt arról, mondja a szociális munkás, mit mondhatnék ennek a szerencsétlen nőnek. Végül megkérdeztem, hogy nem gondolta még arra, hogy esetleg az egyháztól kérjen segítséget. Sosem felejtem el, milyen mélységes döbbenet ült ki az arcára. Az egyháztól? Aztán miért mennék éppen oda? Már így is eléggé gyötör a bűntudat, csak még nyomorultabbul érezném magam. És hát valamikor az eféle nők inkább felkeresték Jézust, nem pedig elkerülték. És minél jobban kínoszta őket a lelkiismeret, annál inkább a megmentőjüket látták Jézusban. Talán a mai egyház elvesztette ezt az ajándékát? Vajon a kegyelem gyakorlása terén megbuktunk mai keresztjének? Vajon az irgalom palánstját olyan nehéz ráteríteni arra, aki megbotlott? Arra, aki vétkezett? Hisz mindnyájan vétkeztünk, ilyen-olyan vagy amolyan formában. Mindnyájan rászorulunk a kegyelemre, arra, ami éppen karácsonykor Jézusban jelent meg. Pál apostol azt mondja Róma 5:20-ban, ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Miért mondta Jézus annak az asszonynak a látogatás akkor, aki könnyeivel öntözte az ő lábait, és hajával törölte meg, miközben Simon farizeus, az önigaz, házigazda a szívében elítélte ezt a kétes életű nőt, sőt magát Jézust is, hogyha tudná, hogy ki ez, akkor nem engedné, hogy hozzáérjen. És Jézus nagyon jól tudta, hogy ki az, de azt is tudta, hogy Simon farizeus kicsoda. Hogy csak a külső látszat szerint vallásos, de a szívében nem jobb és nem különb annál az erkölcstelen nőnél, aki odajött Jézushoz, és bűnbánó könnyeket hullatott a közelében. És ekkor mondja Jézus, hogy ennek sok bűne bocsáttatott meg, ezért jobban szeret. Testvérek, mennyi bűnünk bocsáttatott meg? Annyi, amennyit megbánsz. Csak annyi bocsáttatik meg. Amennyiért már tudsz bűnbánó könnyeket hullatni. Ahány bűnöd elkezd fájni, zaklatni, nyugtalanítani, annyi hajszolod a téged a kegyelem urához, Jézushoz, aki karácsonykor testben jelent meg, és nem tehetetlen csecsemőként rugdalózik ma is Betlehem jászlába, hanem a világ mindenség hatalmas uraként jönni kíván ma is azért, hogy megjelenésével föl kínálja Isten kegyelmét neked is. Mert csak ekkor lehet igazi ünneped és karácsonyod. Testvérem, a kegyelem az valójában érthetetlen, felfoghatatlan. És csodálatos. A kegyelem valójában egy Istentől kiáradó, szerfelett megsokasodó, drága ajándék, amit meg kell ragadni, ami mindnyájunknak feltétlenül szükséges. Valaki úgy fogalmazott lelki állapota kapcsán, hogy a lelkem vércukor szintje lezuhant. A cukorbeteg ember nagyon jól tudja, hogy miről van itt szó. Mikor lezuhan a vércukor szint, az nagy baj. Jön a szédülés, jön a rosszul lét. És azonnal közbe kell lépni. Azonnal be kell venni valamit, hogy emelje a vércukor szintet. Mi van a lelki vércukor szintünkkel? Hányszor lezuhan? Ezért tudok sokszor érzéketlen lenni a társam iránt, figyelmetlen a gyermekem iránt, ezért tudok kegyetlenkedni a környezetem felé, és ezért nem tudok megbocsátó szeretettel fordulni azokhoz, akik nagyon rászorulnak. Testvérek, valaki úgy fogalmazott, egy pszichiáter a tapasztalatai kapcsán, hogy az evangéliumi keresztények körében előforduló érzelmi problémák többsége a következő tényre vezethető vissza. Nem értik sokan, és nem képesek elfogadni és megélni Isten feltétel nélküli szeretetét és megbocsátását. És ugyanezt a szeretetet, megbocsátást és kegyelmet nem képesek továbbadni másoknak. Elfogadni Isten felkínált kegyelmét, ezt a drága ajándékát, és továbbadni másoknak. Azt a szerfelett áradó, túláradó szerelmét, amit Pál a Róma 5.5-ben olyan nagy ujjongással körbejár. Kitöltetett az Isten szerelme a mi szívünkben, a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Ez az a túlcsorduló megjelenés az Isten szeretetének, ami érthetetlen. Pilinszky, a neves múlt századi keresztjén költő író úgy fogalmaz, hogy ez a szent szeretetnek, a nagybetűs szeretetnek a túláradása, a túlkapása, ami végül is Krisztust a keresztre vitte. Az isteni szeretetnek, a nagybetűs, érthetetlen szeretetnek a túlkapása, ez a karácsony. Ez a nagy péntek eseménye. Persze, hogy érthetetlen. Valaki az egyszülöttjét így odadobja áldozatul a fenevaddá vált teremtményeknek, az embereknek? Mert mivé válik az emberek kezében a testélet Isten? Ez a minket megmenteni akaró kegyelem mivé válik? Lám a Golgota mutatja. Tovább folytatja Pilinszky ezt a különös költői módon megfogalmazott gondolatát. Egész létünk a szeretet isteni túlkapásának a drámája. Egész létünk a szeretet isteni túlkapásainak a drámája. Ennek a drámának a centrumában áll a megtestesülés titka. A karácsony esemény. Hát nem drámai az, hogy az Isten zsönge emberi testben mindenkinek kiszolgáltatva odaalászkodik a betlehemi jászolba? A hidegbe, a mocsokba, a kitaszítottságba, kegyetlen, durva, nyers, érzéketlen világ kellős közepébe, ahol heródesek tombolnak, ahol kajafások a vallás nevében hoznak halálos ítéletet a szentre és ártatlanra, ahol Pilátus, a világigazságszolgáltatás embere messze járva a helyes döntéstől, noha ráérzett valamire, hogy büntelen ez az ember, mégis kimondja rá a halálos ítéletet. És ilyen világba alászkodott alá ez a kegyelem. És ez az, ami érthetetlen. Ezt énekelte meg abban a csodálatos, közismert énekében az a valamikori rabszolga kereskedő, akinek a kezéhez sok vér és sok élet tapadt, aki miután megtért, megírta ezt a csodálatos énekét, ami így kezdődik, hogy ó, érthetetlen kegyelem. Ó, érthetetlen kegyelem, mert mely rég utánam jár. Olyan jó lenne ennek a rég utánam járó kegyelemnek a birtokában lenni már. Olyan jó lenne ennek a kegyelemnek a szent szorításában, mint egy megtanulni azt, amiről Pál beszél alapigénk második részében, ami a következménye ennek a megjelent kegyelemnek, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Megtagadván a hitetlenséget, a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Vajon képesek vagyunk mi erre? Vajon igazán átéltük-e már, hogy minket is meglátogatott ez a kegyelem, ami éppen azért jött, hogy életünket megmentse, mint ahogy Jézus tette ezt, a parázságon kapott és megkövezésre szánt asszonya, hogy bölcs, együttérző szeretetével, miközben elítélte a bűnét, mert azt mondta, eredj és többé ne vétkezz, megmentette magát a bűnöst azért, hogy úgy menjen tovább, mint a kegyelem birtokosa. Testvérek, ilyen módon kellene nekünk a kegyelem hordozóivá válnunk, tovább menni, tudatosan kerülni a vétket, megtagadni a hitetlenséget és a bűnös kívánságokat, és megtanulni Krisztus követésében mértékletesen, igazán és szentül élni e jelen való világban. Mértékletesen, igazán és szentül élni a jelen való világban. Az imént idézett, említett amerikai író ír le egy következő esetet. Az 1960-as években lett lelkész az Egyesült Államok déli részén egy fehér ember, éppen akkor, amikor javában dúlt a faji megkülönböztetés. Egy szintén fehér lelkipásztor barátja társult hozzá, és együtt két fehér bőrű lelkész a feketék mellé állt a faji üldözések idején. Emiatt sok fehér úgynevezett jó keresztjén haragudott erre a két lelkipásztor. Egy hitehagyott fehér bőrű újságíró, aki ellenségként tekintett a hívőkre, megkérdezte az egyik fehér lelkészt. Tíz szóban összefoglalva, mondja meg, mi a keresztény hit lényege? Fattyak vagyunk, de Isten így szeret minket, válaszolta ez a fehérbőrű lelkész. A szintén fehérbőrű hite hagyott újságírónak, aki ellenségként tekintett a hívőkre. Mi a keresztény hit lényege? Fattyak vagyunk, de Isten így szeret minket. Ez a kérdező újságíró nem is sejtette, hogy nem szándékos volt ennek a fehér lelkésznek a válasza, akinek halvány fogalma sem volt arról, hogy a kérdező újságíró valóban törvénytelen gyermek volt, és egész életében fattyúnak csúfolták. Persze, a megkérdezett lelkész másként gondolta. Lelki értelemben valóban törvénytelen gyermekek vagyunk mindnyájan a bűneset következtében. Isten mégis szívesen fogad minket a családjában. És ekkor történik az, hogy ez a megkérdezett lelkipásztor elveszíti a másik fehérbőrű lelkipásztor barátját és társát, mivel mindketten a feketék mellé álltak, a fajgyűlölő serif lelőtte ezt az egyik fehérbőrű lelkipásztort. Ekkor a hitetlen újságíró kajánul megkérdezte a korábban már neki válaszoló fehérbőrű lelkész. Mondja, a lelőtt lelkész barátja is fattyú volt? Minden ember bűnös. Ebben az értelemben igen, a barátom is fattyú volt. És a gyilkos is fattyú volt? Persze. És a két fattyú közül melyiket szeret Isten jobban? A lelkész azt válaszolja, Isten szeretete egyformán jár a gyilkosnak és az áldozatnak. Ezért mondtam a múltkor, mondja az újságírónak, hogy fattyak vagyunk mindnyájan, gyilkosok és áldozatok egyaránt. De Isten így szeret minket. És Isten a gyilkost is és az áldozatot is szeretné az ő kegyelmében részesíteni és befogadni az általa megmentettek nagy közösségébe, az Isten családjába. Drága testvéreim, döbbenetes az, amikor ez a kegyelem annyira le tud nyűgözni, és annyira meg tud ragadni, hogy az ember, úgy, ahogy Pál itt fogalmaz alapigény utolsó sorában, arra tanítja, arra serkenti, hogy megtagadja hitetlenséget, a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljen ebben a jelen való világban. Mértékletesen, igazán és szentül éljen ebben a jelen való világban. Az imént említettem az Érthetetlen Kegyelem című éneket, annak szerzője John Newton, faragatlan, kegyetlen rabszolgakereskedő miként vált, a kegyelem megragadottjává, miként hagyott föl a kegyetlen rabszolgakereskedéssel, és csatlakozott megtért szívvel a rabszolgaság elleni küzdelemhez. Erről az énekről egy dokumentumfilm készült, melynek egyik jelenete a londoni Wembley stadionban játszódik, a dél-afrikai változások örömére rendezett koncerten. Amikor Dél-Afrikában felszabadultak az elnyomott feketék a fehér kisebbség uralma alól, akkor rendezték a londoni Wembley stadionban ezt a különös alkalmat, mikor számos rockzenekar lépett fel, órákon át hergelték az amúgy is alkoholtól és kábítószertől fűtött közönséget, a végén pedig a színpadra lépett egy színesbőrű amerikai opera énekesnő, Jesse Norman, díszes afrikai viseletben. Nem állt mögötte zenekar, nem szólaltak hangszerek, egyedül az énekesnő hangja volt hallható. A közönség nyugtalanul kezdett mocorogni, kevesen ismerték fel a művésznőt. Valaki egyik rockbandát követelte újból. Mások csatlakoztak a bekiabálóhoz. Egyre nagyobb volt a felfordulás. Ekkor ez az amerikai neves énekesnő, színes, bőrű énekesnő, belekezdett lassan az énekbe. Ó, érthetetlen kegyelem! Ekkor valami rendkívüli történt a stadionban. Több ezernyi rekett hangú, tomboló, döbbenten elcsendesedett, és hallgatta a kegyelem áriáját. A harmadik verszakot már mindenki együtt énekelte. Igen, mert amikor a kegyelem leereszkedik, a világ döbbent csendben kényszerül térze előtte. Vajon ezen a karácsonyon, mikor Isten kegyelme újból meg akar látogatni minket, hogy állunk meg előtte, és hogy reagálunk? Isten eme megmentő szándékára. Vajon el tud-e csendesedni bennünk minden? Vajon ki tudnak-e simulni lelkünk ráncai? És vajon térdre tudunk-e kényszerülni a kegyelem lenyűgöző hatalma előtt? És vajon a szívünk tovább tudja-e zengeni a kegyelemnek ezt a drága dalát? És vajon a további hétköznapi életünk a szenteste után, a szent napok után megszenteltek lesznek-e azok a napok, amelyek az ünnepek után következnek? Lesz-e, aki majd szentebbül él, kérdez egyik verse végén Füle Lajos, keresztény költőtestvérünk. Lesz-e ki majd szentebbül él? Menjünk-e kérdéssel a szívünkben, hogy ez a kérdés is segítsen minket egy drága igenlésre. Igen, Uram, én szeretnék ezután a te kegyelmed drága ajándékának a birtokában szentebbül élni. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavával. Az előbb megkezdett 438-as ének harmadik versét énekeljük. 438-as ének harmadik verse így kezdődik. Dicsőség, ő a király, békesség és igazság. Imádkozzunk. Kegyelmes Urunk, köszönjük hálaadással, hogy a sokszor érthetetlen kegyelmet, mint mennyei ajándékot hozod nekünk karácsonykor. Hozod újra a te kegyelmednek újabb mértékét, mert látod, hajlamosak vagyunk újra és újra kegyetlenné válni. Hajlamosak vagyunk ismételten érzéketlenné lenni fele barátaink irányában, és elfelejteni azt, hogy akár csak mi magunk, a fele barátaink is a kegyelmedre szorulnak. És mindnyájan valóban születésünknél fogva lelki értelemben fattyak, atyátlanok vagyunk. De köszönjük, hogy Jézus Krisztusban atyánká lettél, Istenünk. És köszönjük, hogy fel akarod számolni ezt a lelki árvasságot, és a te megváltó gyermekeid közösségébe akarsz helyezni minket, hogy Isten családjában mindenki otthon érezze magát. Ne legyen senki névtelen, senki elfelejtett, senki kikerült, és senki lenézett. Köszönjük, hogy neked nagyon értékesek és fontosak vagyunk, atyánk. Köszönjük, hogy a karácsony legnagyobb ajándéka Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy értünk oda áldozott élete a Golgotai kereszte nagypénteken. Igazi bizonyság arra nézve, mennyire szeretsz te minket. Köszönjük, hogy ebből a szeretetből élhetünk, ebből osztogathatunk másoknak is, és köszönjük, hogy ez az, ami még esélyt adhat ennek a kegyetlenségbe zuhant világnak. Urunk, légy érgalmas, áld meg további ünneplésünket, jelensd ki magad gazdagon, minden egyes ünnepi alkalommal valahányszor megszólal a te igéd. Könyörülj a betegeken, a szenvedőkön, a gyászolókon, a magányosokon, az árvákon, az elhagyottakon. Légy nekik is, Urunk, ajándékozó Istenükké. Köszönjük, hogy megáldott további ünneplésünket a te kegyelmet teljességében, Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, testvéreim. A szeretett szolgálati adakozás rendjén Említem, hogy mint minden decemberben, az utóbbi években, karácsony alkalmával is szeretnénk bőséges anyagi támogatást nyújtani annak a 18 zilahi árva gyermeknek, akiket egy gyermektelen házaspár fogadott be a saját otthonába és nevel, minden állami támogatás nélkül, és rászorulnak a mi újabb adományunkra, elhelyezhetjük ezeket hátul itt a fejrosszlopon tartós a túlsó teremben is található szeretetszolgálati perselyben. Testvérek, a további karácsony ünnepi alkalmaink ma este 6 órakor lesz ünnepistentisztelet, holnap másodnapján délelőtt 10 órakor, délután 6 órakor, és harmadnapján délelőtt 10 órakor lesz karácsony ünnepistentisztelet. Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra is. Akik szeretnének újságokat, folyóiratokat rendelni a jövő évre, kérem hátul az asztalnál iratkozzanak fel. Family című újság, évféli kiáltás folyóirat, Üzenet című újság, Református család, és nagyon gazdag keresztény irodalom található még hátul az asztalnál, könnyen hozzáférhető árakban is. Tessenek szétnézni, és még fali naptárt is lehet kapni a jövő évre vonatkozóan. Most testvérek, karácsony úrvacsorára készülve énekeljük a 264-es éneket. 264. ének így kezdődik: lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Jézus Krisztus az Úr Szent Vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levél 11. részének 23 és következő versekből következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új testamentum, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagára. Kedves testvéreim, a megterített úrasztala előtt három kérdésre keressük a választ. Az első kérdés az, hogy mi az úrvacsora? A második az, hogy kiknek adatott az úrvacsora? És a harmadik kérdés az, hogy hogyan kell vele élnünk? Mi az úrvacsora? Az úrvacsora a léleknek étele és itala. Pont úgy, ahogy a testünknek szüksége van elegelve, pont így a lelkünknek is szüksége van elegelve. De ugye, testvéreim, hogy nem mindegy az, hogy milyen az étel minősége. Mert hogyha nem jó ételt eszünk, hogyha túl zsírosat eszünk, vagy hogyha romlott ételt eszünk, akkor az megbetegíti a mi testünket. És pont így van ez a mi lelkünkkel is. Nem mindegy, hogy milyen lelki eledelt veszünk önmagunkhoz. Annyiféle romlott lelki eledel van. Ott van esetleg a tévé, azok az adások, amik a lelkünknek esetleg nem túl jók. Vagy nagyon sokszor hallgathatunk és hallunk romlott beszédet. Annyifajta romlott eledelt kínál ez a mai világ. De olyan jó lenne, hogyha az igazi eledelből, a krisztusi eledelből táplálkoznánk. Mi még az úrvacsora? Az úrvacsora orvosság. És pont úgy, ahogy a testünk megbetegszik, a lelkünk is megbetegszik. És annyiféle lelki betegség van. Ott van a depresszió, ott vannak a szorongás zavarok. Ma egyre több lelki betegség jelenik meg. De tudjátok, hogy mi a legnagyobb lelki betegség? A bűntudat. A legnagyobb lelki betegség az, amikor azt érzem, hogy bárcsak másképp tettem volna valamit az életemben, bárcsak nem mondtam volna, vagy ne tettem volna azt meg, de sajnos nem tudom az időt visszavinni. Sajnos nem tudok már a dolgokon változtatni. A legnagyobb betegség a bűntudat. És Isten most azért hív minket ide az ő asztalához. Mert ahogy a prédikációban is hallottuk, az érthetetlen kegyelmet akarja nekünk adni. Ezt a felfoghatatlan és érthetetlen kegyelmet. És kinek adatott az úrvacsora? Hát nem azoknak adatott, akik úgy jönnek ide, hogy én megérdemlem ezt, nekem ez kiáll. Én egy igazi hívő ember vagyok, aki minden vasárnap itt vagyok a templomba, jártam bűnbánati hétre, egész héten itt voltam, nekem ez kiáll, én ezt megérdemlem. Azok az emberek jöhetnek az Úrhoz, akik bele akarnak kapaszkodni az ő keresztjébe, akik valóban tiszta szívükből tudják elmondani, hogy Istenem, ez a kegyelem, ez érthetetlen, mert én nem tudok kegyelmes lenni a másikkal, de te igen, Atyám, te kegyelmes vagy velem. Ez olyan felfoghatatlan számomra, és én a te keresztedbe akarok fogózkodni, Atyám. Én nem tudom a múltamat megváltoztatni, én nem tudom a tegnapomat megváltoztatni, én nem tudom nem megtörténté tenni azt, amit mondtam, vagy amit tettem. De Istenem, beléd kapaszkodom, a te keresztedbe kapaszkodom. És köszönöm, hogy elküldted a te szent fiadat, azért, hogy nekem életem legyen. Azért, hogy azt, amit már nem tudok megváltoztatni, arra békességet találjak, és arra bocsánatot találjak. Uram, itt vagyok. Itt vagyok alázattal. Megnyitom a szívemet előtted. És kérlek, hogy táplálj engem. Tápláld az én lelkemet. És hogyan kell élni ezzel az úrvacsorával? Alázattal. Alázattal és örömmel. Most karácsonyt ünnepelünk. És olyan jó lenne, hogyha megtapasztalnánk az Istennel és az egymással való igazi közösségnek a lényegét. Olyan jó lenne, hogyha éreznénk azt az igazi örömöt, amit csak Isten tud megadni, azért, mert nekünk részünk lehet belőle, részünk lehet az ő kegyelméből. És megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen az igazi közösség, milyen az, amikor egy kenyérből és egy pohárból iszunk. Mit jelent az, hogy ott áll mellettem az én testvérem, aki pont olyan bűnös, mint én, de mind a ketten és mind a hányan itt vagyunk, a kegyelemben részesedhetünk. Ezért hogyan kell venni az úrvacsorát? Örömmel, testvéreim. Örömmel és alázattal. Most pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt, és vegyük számban csendben vétkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Készüljünk a királyi vendégségre alázatosan, megvallván a mi bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért, ami irgalmas Istenünkhöz. Imádkozzunk együtt hangosan. Uram, irgalmaz! Uram, bocsáss meg nekünk! Urunk, részeltess a te kegyelmed ajándékaiban. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondván a keresztény egyetemes egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján azt kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetés, halál és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megtörült, Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztus megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszerű és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak elejét elvette, titeket ingyen kegyelméből megváltott, és bűneiteket érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztus általa minket is feltámasztotta halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája. Hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk, így jön való kegyelméből, az ő Szent Fia érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illőképpen előkészítettétek, járuljatok a Szent Asztalhoz, alázatos szívvel is, szép rendben. A gyülekezet pedig énekelje a 262. éneket. A 262. ének így kezdődik, megterítve áll előttem szeretet asztala.